És most pedig felkérni a Nemes Takács László egyetemi tanár urat, akinek sokat vizsgáztunk valahányan, akik itt vagyunk, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy tartsa meg azt az előadást, amire nagyon várunk, a 19. századi és 20. századi tintákról. Köszönöm szépen.
Legelőször is szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kis helyreigazítást kell tennem, egy egyetemi tanár nem voltam sose, egyetemi oktató, az voltam. Innen nekem valahogy ki kell lépnem. Magáról az előadásról fájdalommal, megtört szívvel kell mondanom, hogy sem szerves kémiai képletek, sem egyenletek nem szerepelnek az előadás anyagában, illetve azt is kénytelen vagyok bevallani, hogy amikor én ezt az előadást elvállaltam, akkor úgy gondoltam, hogy tintákról, mely az évtizeden keresztül előadtam, csak aztán később jutott eszembe, hogy igen, úgyhogy 2 napom volt rá. Most meg 20 perc van. Ennek következtében sok mindenről nem lesz szó, amiről szó lehetne. És ezért elnézést kérek, de igyekszem betartani a lehetséges időt. Az előadásnak a címlapja már jelzi, hogy nem egyszerű téma az, ami most szóba kerül. A hallgatóság nagy többsége nagyon jól ismeri a témát. Tőlük már eleve is elnézést kérek, hogyha sok unalmas dolgot mondanék közbe. Azért én azt gondolom, hogy vannak olyan képek, amiket talán még nem nagyon láttak. Ezen az első dián én azt próbáltam összeszedegetni, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket itt említeni legalábbis kellene. Ugye a koromtinták, tusok, gubacs tinta, a festőfákból főzött népi receptek alapján elkészült tinták, és a vasgallusz tinta a korábbi időkre jellemző, de hiszen a 19. század végéig, 20. század első feléig azért ezek működtek, illetve működnek ma is. Mint ahogy a mellette lévő képen látszik, ott ugye egy tus írt vonalnak a felületét látjuk, adott esetben 6000-szeres nagyításban, elektromikroszkópos nagyításban, amiért ezúton is köszönetet kell mondom Gondár Erzsébetnek, aki csinálta ezeket a képeket, illetve a 19. század elején jelennek meg ugye a savasbasgallusz tinták, az antracén tinták, gallát tinták különféle színezékekkel, az alizarin tinta, anilin tinták, a másoló tinták, kedvenc témám, illetve az írógép szalagfestékek és a golyóstól. És akkor még nagyon sok minden szóba se hoztam, de egyszerűen biztos, hogy nem fog beleférni az időbe, azért nem. Az elsőképpen azért már mindjárt kicsit érdekes talán, hogy egy ilyen vékony tollal meghúzott egyenes vonal tus felületén száradás után milyen szép nagy repedések alakulhatnak ki. Menjünk tovább. Beszéljük meg a 3 nagyon alapvetően fontos tintaszerkezet jellegzetességét, így ilyen 6000-szeres nagyítások mellett. A tus az első képen merített papíron, a tusvonalnak a szélét látjuk, ugye a képen fölül magát a papírrostokat, alatta pedig a tusvonalnak a felületét, amiért így vastag anyag lévén száradás közben zsugorodik, és ezért megrepedezik. Ugyanez a tus, ugyanolyan tollal, egy zárt, mázolt papírfelületen ezt a sima felületet adja, ott lehet látni rajta egy kis bemélyedést, az azért volt jel, hogy egyáltalán az elektromikroszkópon meg tudjuk különböztetni, hogy melyik a tussal borított felület, a jel alatti felület az, ami tusolt. A másik ilyen alap szerkezet, amikor a tintában nincsenek pigmentek, tehát teljes oldatot képez a tinta, ennek következtében az elektronmikroszkóp nem látja, mert ez a szint nem lát, csak strukturális különbségeket. Így aztán a merített papíron hiába a fele jelöletlen, és a másik fele, az alsó fele az, ami tintával húzott, nem látszik semmi rajta, mert hogy itt az a színes anyag, a tinta oldat fölhúzódik a papírrostok felületére. Nem képez külön réteget. Ugyanez látszik tulajdonképpen a mázolt papíron is, hogy úgy mondjam, semmi nem látszik rajta elektronmikroszkópban. A harmadik társaság a kevert tinták társasága, ahol ugye egyrészt van benne teljes oldatot képező színes anyag, színezék, ez beszívódik, mint ahogy az előző példán láttuk, a papírrostok felületére, és mellette van valami testes pigmentanyag is, ami fönnmarad a papír felületén. Ugye ebben az esetben mindig a képek felső fele az, ami ilyen anyagú. Nézzük tovább. És most nézzük meg, hogy milyenek ezek. Ugye a régi, jó középkorban ismert galusztintát, vagy bocsánat, gubacstintát elég jól ismerjük. Az alap felállása az az, hogy a gubacs kivonatot megfőzik, vasgálisztot raknak hozzá, némi kevés ecetet, és gumi arabikumot, vagy arabgumit, azért, hogy sűrítse ezt a lét, a főzetet, azért, hogy az a papíron ne szívódjon szét, ne fusson szét. Hozzáraknak, természetesen vízbe főzik, még borszeszt és tímsót, feltehetőleg tímsót elsősorban, meg a borszeszt is, elsősorban fertőtlenítő hatása miatt, emellett a tímsó nyilván pászként is működik. Azt is tudjuk, hogy a vasgalusz, akik ebben foglalkozunk, hogy a vasgalusz tintának bizonyos egyensúlyba kell lennie ahhoz, hogy szépen megmaradjon az írása. Részint elsárgul, elfakul, abban az esetben, hogyha túl sok vasgálisztot raktak hozzá, mint ahogy az a képnek a bal felén látszik. Részint pedig akkor, amikor mi ott főzőcskéztünk, akkor tapasztalhattuk, hogy időnként nem alakul ki fekete írás, aminek általában az ok, hogy túl sok savat raktunk hozzá. Ami nekünk gyűjteményi szempontból a legrandább dolog, az az, amikor a vas-2 szulfátból vas-3 oxid keletkezik, ugye oxidáció lévén a papírban, papír felületén. Ez két okból is bajos, egyrészt azért, mert katalizálja a papírnak a savasodását, a cellulóz bomlását, másrészt pedig tintamarást hoz létre, vagy hozhat létre. Nézzünk más ilyen festőanyagokat, brazilfát meg a kékfát. Hát jó ismerjük, és igazából jó anyagoknak minősülnek. A bajuk az, hogy fakul a belül főzött tinta. Mind ahogy a többiekből is, ugye az égernek a kis tobozát szokás tintává földolgozni, a kis toboznak a szemét. Tehát az tulajdonképpen időtálló és nem fakul. De varjus tövis benge, meg a kutya benge, meg a bodzatinta, pláne, ezek gyorsan fakulnak, úgyhogy gyűjteményi szempontból igazából a fokozottan kockázatos, vagy kockáztatott anyagok közé tartozik. Nagyon jó, szép piros tintát lehet főzni a körmösből, illetve annak vannak mindenféle más változatai is, attól függ, hogy milyen pálcanyagot keverek még hozzá. A festőmájvát meg már ugye ókor óta használták textilfestésre. Ezek mind jó bevált anyagok. Mindegyiknek az a bajuk, hogy az a baja leginkább, hogy fényérzékeny. Ezekről a receptekről rengeteg sok információt tudunk. nagyon sok olyan anyag van, amit egy kicsit beleturkál az ember, akkor akár gyógyszertári anyagok között, mert hiszen a 19. században még gyógyszertárakba főzték, keverték a tinták egy részét. Ugyanakkor háznál is csináltak tintát bőven, következésképpen sok helyen maradtak fönn jó tintareceptek. Ez például 1802-ben magyar nyelven is megjelent. Ritka és nevezetes titkokkal teljes festékmesterség, amiben minden van, és van egy igazi rendes kinyomtatott változata is, csak nehéz megszerezni. Ezt a képet inkább csak dicsekvésből raktam be, mert ebből látszik, hogy mi ott az egyetemen csináltunk tintafőző gyakorlatokat, amiknek a célja nem csak az volt, hogy összetudjuk-e kutyulni az anyagokat, hanem az is, hogy ugye ugyanannak az anyagnak, mondjuk bodzának, különféle timsóval, meg részgálicsal, meg vasgálicsal, és ezével milyenféle fajta színeket ad. Ugyanígy fagyallal ezen az oldalon. Aztán van ebbe persze alkoholos anilin festék, illetve anilin tinta, és recept alapján, konkrét receptek alapján megfőzve. Tapasztalat van bőven ezekkel az anyagokkal kapcsolatban. A gallussavas tinták, ezt sokan keverik, vagy szeretik keverni. A gubacs tinta és a gallussavas tinta között a nagy különbség az, hogy itt kémiai alapon összeállított receptekről van szó. Tehát elvileg a megfelelő mennyiségeket mérik be a tintába, meg hát ugye a másik dolog az az, hogy aztán később a 19. században hozzákevertek növényi színezékeket is, tudnilik, hogy a gubacs tinta is, meg a gallussavas tinta is, az írás pillanatában rögtön nem adja a fekete színét, ezt tudjuk, és ezért valamilyen más színezékkel megtámogatják, hogy az írás idejében is rögtön lehessen látni jól a betűket, és aztán már a 20. században bőven, 19. század végén is anilin festéket is használtak. Itt megint felmerül ugyanaz a probléma, hogy miután szerves és szervetlen savakat adnak a receptbe, annak érdekében, hogy ez a feketévé váló oxidáció ne túl hamar játszódjon le, és ezt el is érik ebben, csak a másik oldalán meg az a nagy baj, hogy aztán nekünk meg savmarást okoz a papíron. Itt elég csúnya savmarásos képek láthatók. A króm kékbersenyi tinta, vagy császártinta, nagyon szép színe van. És ez volt az első olyan, hát nem az első, ez nem igaz. Ez egy olyan tintafajta volt, ami nem savas volt. Következésképpen nagyon jól lehetett akár a később, nem sokkal később megjelent töltőtollakba is használni, vagy akár a máltogatós acéltollakba is használni, anélkül, hogy tönkretette volna magát az íróeszközt. Ezt azért érdemes mondani, hogy a 19. században ez volt az egyik ilyen alap dolog, amivel állandóan küzdködtek, hogy a savas tinták megzabálták, elrozsdásították az írótollakat. Nota bene, ugye a század első fordulóján általában a háztartásokban még mindig lúdtollat használt mindenki írásra. A század folyamán terjed el a mártogatós toll is, aztán a század vége táján a töltőtoll. Miközben töltőtollról is a legkorábbi dátumunk az valahogy 1000 körül van. Bocsánat, igen, 1000 körül van. Csak persze nem Magyarországon. Tehát a króm kékverseny tinta az, ami igazából a papírnak sem árt, meg az íróeszköznek sem árt. Ezzel szemben nem igazán fényálló. A következő tintafajtánk az alizarin tinta, ami az eddigiekben től abban különbözik nagyon, hogy különféle savasok kezelésekkel érték el azt, hogy a sav, hogy a vastartalom kolloid formában van jelen a tintában, tehát nem szemcsék úszkálnak benne, nem nagy szemcsék úszkálnak a lében, mert hogy a szemcsék le tudnak ülepedni, el tudják tömni a golyós, vagy töltőtolnak, mártogatóstolnak a tolszárát, tolszemét. Tehát ez egy hígan folyó tintafajta volt, ami azonban tintamarást okoz ugyanazért azokért, hogy savas körülmények között készül maga a tinta. A 160-as éveitől jelenik meg ipari gyártmányként, tehát nem kísérleti, hanem ipari előállítású anyagként, festőanyagként az anilin tintáknak egy egész harmada. Nagyon sok anyagról van szó, ez itt csak néhány ilyen kiemelt, fontosabb anyagfajta. Ennél sokkal többet akár fejből is lehetne mondani, csak hát minek. Ezek között az első ugye a Mauvein vagy Perkini boja, aminek a színét ott lehet látni. Nagyon jó fényálló anyag, lehet vele találkozni, elég gyakori volt, mert szértében hosszában használták a tintát. Ugyan össze lehet keverni a kristályéboliával, ami későbbi sokkal, de mégis eléggé exaktul elkülönítheti a többiektől. Ezekkel a tintákkal a másik ilyen, amit nagyon könnyű felismerni, az eosin tinta. Nagyon élénk tüzes vörös, és azért hívják eosin tintának, mert mint ahogy a vázak között az eosin olyan, hogy zöld és sárga és kék fények úszkálnak rajta, hogy úgy mondjam. Ez ugyanúgy előfordulhat a tintával is, hogyha elég vastagon írnak vele. A többieket viszont elég könnyen össze lehet keverni egymással. Tehát igazából nem is a mi szempontunkból most itt ebben a tárgyalási témában nem az az érdekes, hogy mi nem tudjuk megkülönböztetni. Igazából még arra sincs igazán lehetőségünk, hogy anyagvizsgálatokat végezzünk, mert ugye az komoly pénzbe kerül. Annak, aki kezeli, annak azt mondhatom általánosságban, hogy igenis tessék a nyomorult, régi, nagyon jól bevált levérzés próbát használni, mert avval sok minden kiderül. Annak, aki ki akarja rakni vitrínbe, vagy raktározni akarja, annak pedig azt mondhatom, hogy mindegyiket úgy kell kezelni, minthogyha nagyon fényérzékeny lenne, mert hogy egy jelentős részük nagyon fényérzékeny. Tehát igazából miután nem tudom elkülöníteni azt a néhányat, amelyik nem. Általánosan elterjedt az a hiedelem, hogy az anilin festékek nem bírják a fényt. Ez kérem szépen nem igaz. Az én nagymamám nekem kifestett annak idején, még amikor ő fiatalasszony volt, egy egész rézmetszettel illusztrált Goethe könyvet. Azóta nem vagyok képes a rézmetszetekből kiszedni sehogy se semmilyen fehérítő anyaggal az anilin tintákat, azokat, amik olyanok. Ami meg már úgy is elbomlott, az meg már úgy sincs benne. Csak hogy ezt azért múzeumi anyagon, vagy közgyűjteményi anyagon nem volna jó újra kipróbálni. Van itt még egy dolog, amit általában nem nagyon szoktak tudni. 1908-ban volt egy Hannoverben egy egyezmény. Pontosan azért, mert ugye az korai anilin készítmények nem nagyon voltak fényállóak, ott azt mondták, hogy kérem tisztelettel legalább a művészeti célokra készülő anyagokat, festékeket, tintákat úgy kell megcsinálni, hogy az legalábbis a festő buzér fényállóságával azonos, vagy annál jobb legyen. Amelyik nem olyan volt, azt nem engedték a piacra. Ezt nem árt tudni, tehát ez egy ilyen meghatározó dátum tud lenni, 1908 utáni. A másik pedig az, hogy aztán ugye a század végén megjelennek az azószínezékek, illetve az indantrén csoport tagjai. Pontosan azért, mert hogy az anilin festékek ilyen jól oldódnak. Nagyon nagy a színező erejük. Sőt, hát a legtöbbje nagyon nagyszerűen újraoldható. Kialakult egy csomó másoló eljárás, ami ebben kapcsolatos. Tintaceruzákat azt hiszem nagyjából, ha másképp nem hallomásból ismerjük mindannyian, ezt egyébként mostában úgy, hogy hívják, hogy... Na, minden, most is vannak ilyen vízben oldható színes ceruzák. Minden áprilisban lehet kapni. Köszönöm. Készültek nem csak ceruzák, ugye, hanem másoló tinták is. A másoló tintákról azért a becsületesség kedvéért muszáj megmondani, hogy a kékfa meg a vörösfa kivonatokból is lehetett másoló tintákat készíteni. Tehát szó nincs róla, hogy ez anilin függő lenne. Sőt, hát valószínűleg atracén tinta receptet is lehet ilyet olvasni. Mindig kiderül az a disznóság, hogy ezekbe viszont, ha belegondolunk, a gallusz tintából nem nagyon lehet másoló tintát csinálni, hiszen maga ez a fekete kialakult írás, ez újra vízben nem oldható. Akkor nem lehet vele másolni nyilván. Azért van az, mert hogy ő gallusz tintának írja a receptet címébe, és van is benne gallusz tartalom, de az igazi másoló részét azt valamilyen alinin származik, végzi el. Tehát abban mindig van alinin testék is. Anilin másoló tinta, az pedig rengeteg sokféle van. A rozanilinit én itt azért írtam ezt be, mert ő a legkorábbi ezek közül. Na de a Perkini Ibolyával egyidősek a rozanilin. Egy év, azt hiszem, a megjelenésük közötti különbség. Nem nagyon tudom, hogy mennyire lehet azt tudni, hogy voltak másoló írógépszalagok, sőt, másoló nyomdafestékek is. Ezek a technikák már a, hál' Istennek, teljesen megszűntek, és ezért nem nagyon ismerjük. Majd mondok, mert lesz kép ezzel kapcsolatos, és akkor majd mondom inkább a oda tartozó dolgot. Azért ezekről a másoló technikákról azt kell elmondani, hogy szolvatációs eljárásnak hívjuk őket, mert a szolvatációval másolnak. Ezek közül a másolóprés eljárás, illetve a Wacom eljárás, az ennek egy gépesített változata. Az, ami nagyon könnyen felismerhető, hiszen arról van szó, hogy a megírt, másoló tintával megírt levelet berakják egy prés alá, ráterítenek egy megfelelő oldószerrel, általában vízzel, megnedvesített fehér lapot, és bepréselik együtt. És akkor a feloldódó anilin festék átszívódik a fehér papírra. Aki már nyomtatott életében tudja, hogy akkor rögtön a tükörkép jelenik ott meg. Igen, de ezt a rárakott fehér lap, ez annyira vékony volt, mint mondjuk egy cigarettapapír. Tehát a hátoldalán lehetett elolvasni azt, amit az előoldalára tükörírt, vagy tükörfordításba nyomtattak. Na, ezt bármelyik gyűjteményben bárki föl tudja ismerni, hogy milyen őrület, hát fordítva van rajta az írás. Azért, mert az ide tartozó dolog. A Wacom eljárás az csak annyiban másabb, hogy ott egy henger felületére rakták föl a hőzét, tehát egy gépesített körforgó gép, ami sokkal gyorsabban végzett ilyen másolásokat, még 1940 körül is. Tehát ez egy viszonylag hosszú ideig élő, gyakorlatban működő technika volt. A másik társaság, a zselatinos eljárás, többféle néven futott, hektográf, hexográf, így, meg úgy, meg amúgy. Különféle találmányok ezek, ugye? Kis feltalálók kis találmányai, más-más találmányi néven. A lényege a dolognak mindig az, hogy általában zselatin rétegen, zselatin kockán, zselatin téglán, ez mégis mindegy teljesen, arra rakják a felírt szöveget, mondjuk a ma esti meghívót, vagy ma estére szóló meghívót, az már késő, jövő étre. Meghívót, mert a lányom születésnapjára. Megrajzoltam a kis lufban, most nyuszikát, meg mindent, odaírtam a szöveget, és akkor megkértem a cseléd, akkoriba cselédlányt, hogy ugyan már vidd le a másoló műhelybe, ahol ezt a levelet rásimították a zselatin rétegre, az fölvette belőle, föloldotta és fölvette belőle az anilin festéket. Egy kicsit úgy hagyták 3-4 percig, hogy tényleg átvegye a festéket. Majd eljárástól függően 40-50 állító, egyesek azt merik állítani, hogy akár 100 példányt le lehetett húzni. Úgyhogy fehér papír, visszaszívódik egy kevés festék, és akkor megint fehér papír, és így. Ezeket manapság elég nehéz utánozni, mert rettentő drága. Kérem tisztelt, egy ekkora megfelelő mennyiségű és minőségű zselatin kockát összehozni. Meg olyan festéket. Megnézni, hogy ennek a dolognak ki kell az egyensúlyát is használni. Vagy próbálni. Az akkólos eljárás az ennél még prózaibb tulajdonképpen. Ott az történik, hogy egy nagyon zárt szerkezetű, zárt felületű, mázréteggel ellátott papír az, amire a másolandó anyagot ráborítják, akkor ez a papír a mázrétege szívja át az aninim színezéket. Tehát ezen a mázalt papíron fog kialakulni a tükörállású matrica tulajdonképpen, a nyomófelület. És akkor ez már egy zárt rendszerű dolog, alkohollal megnedvesített papírokat nyomnak rá, megint hengerek között történik a dolog, tehát viszonylag gyorsan, nagy sebességgel lehet viszonylag nagy példányszámot elérni. Az, ami ebben a mi számunkra érdekes, az az, hogy természetesen ezek úgy néznek ki, mintha kézírás lenne. Mert hiszen kézírás volt az eredeti. A színezékéről azt tudjuk, hogy nyilvánvalóan a technikának van kidolgozva a másolótinta, ennek következtében rendkívül nagyon könnyen újraoldódik a nyomtatott példány is. És hát még azt tudjuk, hogy miután ezek a korai aninintől kezdve a későbbi anilin festékekkel íródtak, ezek között nagyon sok olyan van, ami valóban nem fényálló. Tehát erre mindenképpen gondolni kell. Menjünk tovább, mert hát ha az, nem az következik. Sajnos, majd később mondom azt, amit még mondani akartam. Ezek közül ugye a legegyszerűbb eljárás az a másoló ceruza, vagy tinta ceruza. Igazából ugyanúgy készül, mint bármelyik grafit ceruza, avval a különbsége, hogy a grafit közé be van építve egy csomó az első ceruzáknál metilibolya. Aztán később más színezékekkel is készült. A felismerése az talán avval a legegyszerűbb, az már rossz, hogyha úgy ismerem föl, hogy vizet kapott és meglilult. Mert akkor egyrészt az ugye lila, ami nem biztos, hogy kell, másrészt pedig akkor már szét is fut a papírrostok között, tehát az már egy másodlagos állapota az anyagnak. Viszont a két kép az ugyanazról a dologról készült, csak más megvilágítás szögben. Hogyha megnézik, hogy a felső képen a fölül van a tinta ceruza írás, alatta összehasonlításképpen grafit ceruza firka. Hogyha úgy állítom be a megvilágítást, hogy csillogjon a felületük, akkor rögtön lehet látni, hogy ez más színnel csillog, mint a grafit, meg másképpen. Ennek mindig van egy kicsi lilás árnyalata, még akkor is, hogyha nem kapott nedvességet. Alatta pedig három ilyen könnyen összetéveszthető lapot látunk, írással készült lapot látunk. Az első az grafit, a másik az tinta ceruza, csak hát nem kapott még vizet. A harmadik pedig a mauvein tinta, ami hát azért lila, mert hogy lila tinta. Ja, és itt van az, amit az előbb elkezdtem mondani. Kérem tisztelettel, ez az étlap, ez itt a Baross utca körút sarkán egy cukrászdának a falán látható. Én ezelőtt, talán 5-6 évvel ezelőtt láttam, és fényképeztem le, ahogy az ott látszik, ezt az étlapot, ami ilyen zselatinos másoló technikával készült étlap, tehát nyomtatott a fejléce, és kézírással van kitöltve, mert hiszen az naponta változó szöveg volt, naponta nyilván nem szaladtak el a nyomdába más-más nyomtattatni, és még nem volt számítógép, ami otthon nekem kinyomtat. És akkor ez egy nagyon jó, kényelmes megoldás volt. És akkor én szóltam, hogy ebben nem lesz ez neki jó vége, mert hogy itt a falon, kérem tisztelettel, a múlt héten elszaladtam, kínlóg a mai napig is, de most már csak a zöld nyomat van rajta. Az akkor készült képről még digitális módszerekkel sikerült valamennyire visszahozni a szöveget, így aztán lehet tudni, hogy ott a fejlécen középen olvasható, hogy Szép Józsefné volt akkoriban a cukrászda tulajdonosa. Vagy az volt a neve? Azt nem nagyon tudom, nem hiszem, nem tudom. A lényeg az, hogy ez egy ilyen konkrét eset, amikor azt mondhatom nyugodtan, hogy 6 év alatt tökéletesen eltűnt az írás. Pusztán attól, hogy ki volt rakva a üveg alatt, szépen keretezve, mint a bolt megbecsült régi nem jut eszembe, bocsánatot kérek érte. Mert hogy már a következő témán gondolkodok, igazából ugye anilin tintákról beszélünk, amik közül az felső és nagyon lila. Ez ugye valószínűleg valami perkin tinta, vagy valami hasonló lilás színű anilin. És a mellette lévő is, de tessék csak, valami zűrzavar van. Ugye mi papírosok soha nem az írott anyagot nézzük, hanem a kettőnek a rendszerét kell együtt figyelni. Ott pedig egész egyszerűen az történik, nem tudom mennyire látszik messziről, hogy ez egy mázolt papír lehet, ahol csak a tinta írás betűinél valami kizabálta a mázat a papír felületéről. És akkor a végzett papírosok már ezt így mondják, hogy azért, mert krétamáz volt, a tinta meg savas tinta. És az a sav ugyan annyira nem savas, hogy tintamarást, tehát a papír átmaródását okozza, annyira viszont igen, hogy a tintamázat minden egyes betű alatt megegye. Hogyha ennek a további romlása várhatólag az lesz, hogy megszűnik a tinta színe is, csak egyszerűen betűformájú árkok fognak támadni a papír felületén, és azért ugyanúgy el lehet majd olvasni, hogy kellemes húsvétot kívánt valaki, valakinek. A képes lapokról meg hát csak annyit úgy általában, mert nagyon szalad az idő, hogy ezek bizony nyomdafestékek, amik szintén alinin alapúak. A 19. század nyomdafestékei az egy külön-külön nagy könyv, több kötetes nagy könyv. Nagyon sok izgalmas meglepetés érheti az embert keresztbe és kasul. Mi most azonban nem érünk rá, mert át kell mennünk tovább a írógépekre. És akkor ezután újra mondhatom, hogy nem olyan egyszerű a dolog, mert abban az időben voltak okmányszalagok, ezt így kellett kérni a boltba, amiknek az volt a követelménye, hogy időtálló legyen az írása, ezeknek általában a színanyag a korom, és valamilyen olajos nyomdafestékek, vagy szalagfestékek. Aztán van egy olyan kategória, amikor nem másoló szalagot kért, akkor annak a színezéke az többféle anilin lehetett, és általában olajsavas anyagok ezek is. Szemben a másoló szalagokkal, amik viszont anilinnal készültek, és általában eldörzsölt festékek vannak benne, ha nem glicerines. Ezen most megint nagyon sokat lehetne erről beszélni, a korai szalagok glicerines nyomdafestékekkel dolgoztak, egy kicsit olyasmi anyag ez, mint a bélyegző tintáknak az anyaga. Csak annál sűrűbbre van beállítva. Azt is most érdemes mondani, hogy ugye az első gépeknek a szalagja az selyem szalag volt, később ezek szőtt pamut szalagokra váltották át, és aztán később még jöttek más változások, itt ezt most hagyjuk. A hektográfáló szalagok azok nyilván másoló szalagok szintén, csak a hektográf a zselatinos eljárás speciális követelményeinek feleltek meg. Autográfáló szalag pedig autográfia. Ez a litográfia kőnyomat készítésnek egy bizonyos fajtája, ami azt eredményezte, hogy litografált, tehát kőnyomat rajzokon igenis találkozni lehet időnként gépírással is. Az azért, mert ezzel az eljárással csinálták, az történik, hogy egy olyan papírra gépeltek, ami autográf papír, autografáló szalaggal, és ez a gépírást borították rá a kőre, majd onnan átdörzsölték a kő felületére, levették, és azt lehetett aztán festékezni. Nyilván mellé rajzolták azt, ami még más egyéb információ volt a kőnyomaton. A közlekedési múzeumban találkoztam először ilyenekkel, hogy vasúti kocsi kőrajz, és kigépelt rá a kőre. Hát így lehetett rágépelni a kőre. Kicsit a gépírás felismeréséről. Ugye a szalagnak a festékanyaga az egy másik fajta festék, mint az indigónak, idézőjelben indigónak a festékanyaga. Másképpen van a kezelése is, és más a fényállósága is. De jó lenne felismerni. Hát vannak esetek, amikor ezt azért föl lehet ismerni. Ezek 70-szeres nagyítások. Az első képen egy gépírás lát, tehát eredeti gépírás E betűje látszik. A második képen ugyanannak a gépnek ugyanaz az leütött E betűje a másolati lapon. Tehát az egyik az szalagfestékes, olajos festék, a másik az viasz közegű anilinfesték, és teljesen más a megjelenése, hiszen ott már két papírrétegen keresztül történik a nyomás, és úgy jelenik meg. Ugye a másodpéldányokon már semmiképpen nem a szalagnak a festéke az, ami megjelenik, tehát más lesz a kezelhetősége, restaurátor kollégák számára mondom, és tulajdonképpen az írás is egészen más, ezek között is vannak fényérzékeny anyagok, mert ez kevésbé jellemző a gépírásra, de a maga a festékanyag az teljesen más ügy. És lehet látni, hogy ilyen elmaszhatolt a képe a dolognak. Ez tulajdonképpen egy kicsit vacakabb mikroszkóppal már nagyon egyértelműen megállapítható. Na, hogy néz ki a másoló gépírás? Mert most ezeket akarjuk egymástól megkülönböztetni. Hát kérem szépen, a felső képen látszik ugyanannak a szövegnek egy nem eredeti, hanem másodpéldánya. Ezt ugye föl lehet ismerni arról, hogy nem élesek a betűknek a szélei. Ezzel szemben az is jellemző arra az írásra, hogy mint hogyha picike kis szemcsékből állna a betű. Na most, hogyha ez egy alkoholos sokszorosítási módszerrel, vagy egy hektográfba másolt anyag lenne, akkor nem úgy néznek ki a betűk, hanem így, mert hiszen összeolvadnak ezek a festék szemcsék. Ezt egy tisztességesebb nagyítóval is akár jól meg lehet állapítani. Ezeknek a színezéke viszont általában nem fényálló, szemben a gépeléssel. Na, foglaljuk össze ezeket. Ott van az eredeti gépírás, erről beszéltünk, nem beszéltünk. Mert kérem szépen, mik azok a kis pöttyök az E betűbe belül? Az az, hogy a E betű, O betű, B betű, tehát amikor zárt része van leütésekor, a betűre, vagy a betű, ahogy rácsap a szalagra, és a szalagon keresztül a papírra, átnyomja a szalagnak a szövés mintáját. És azok a pöttyök, azok azért tulajdonképpen szalagtípustól függően egy kicsit változhatnak is, és nem mindig vannak. De ha vannak, akkor az teljesen egyértelmű, hogy az az eredeti példány. A másodpéldányon soha nincs ilyen, ott mindig ez az elmosódott maszhatolás az, ami jellemző. Elektrofaxról, hát sokféle másoló technikáról itt most nem esik szó, így aztán az elektrofaxról se, ami azért nem olyan régi dolog, mert hiszen akik nálam kicsit fiatalabbak, azok is emlékezhetnek még erre a technikára. Ugye egy mázalt papírra másolja a másológép, ami a másoláskor kijön, bizonyára emlékeznek, egy kicsit olyan nedves még a papír, amikor kijön a gépből. Na, ez annak a 70-szeres nagyítása. Elmosózott, és ilyen csíkok látszanak rajta mindig, mert hogy ez a mázolásnak a csíkja. Mázoláskor keletkezett csík, nem a másoláskor. Nem másoláskor, hanem mázoláskor, a mázolt papír mázolásakor. Stencilről se beszéltünk idáig, és nem is akarok én erre most időt tölteni. Nagyon jellemző ez a szétfutása. A betűszélének, a Xerox másolat az meg azért mai tészta már, úgyhogy azt mindannyian ismerjük. Ilyen hintett porhintésből állnak a betűk. Azt könnyű megismerni és elkülöníteni. Golyostorról nem beszéltünk még, pedig az azért igazságtalan, hiszen 19. század legvégén már konkrét kísérletek voltak. Ezek nem mindig sikerültek, meg nem lehetett velük igazán mit kezdeni. A bíróféle kalandos történetet azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük. És hát ugye az történik, hogy bár ugye itt egy pasztaszerű anyag van, aminek itt csak egy kicsi szélét látjuk, ezt nem sikerült becserkészni az elektromikroszkóba rendesen. Ez ugye megint 3000-szeres nagyítás. Tehát lehet látni azért valamennyire, hogy ez fedi a papírt. Itt a mázalt anyagon ez jobban látszik, hogy egy vastagabb réteg, aminek ott a széle kicsit fölgyűrödött, és ott az is, a mázalt papír anyagon az is látszik, hogy mélyedést okoz a papír felületében. Jelenséget mindannyian ismerjük, ebben nincsen különösebb gondunk. Az, hogy mennyire fényálló vagy nem, azt én azért nem tudom megbecsülni, mert nem foglalkoztam konkrétan a golyostól írásokkal. El kell hírnem azt, amit olvasok szakirodalomban, ott azt olvastam, hogy nem fényálló. Vagy legalábbis ez fényállósága vitatható. Arra viszont nagyon jól emlékszem gyerekkoromban, mert hiszem 5. nem volt szabad golyostollat használni, 6. már szabadott. Most ott nekem emlékszem, hogy volt olyan fekete színű golyostollam, amivel írtam, és akkor egy idő után kiderült, hogy a lapnak a hátoldalára átment a feketéből a piros. És elő fekete maradt, de a hátoldalon megmaradt a piros írásnak a tükörképe. Erre én nagyon rácsodálkoztam, és ezért nagyon emlékszem erre, de ez végig igazából jellemző az anilin tintákra is, ahol nem egységes színű anyagot kevertek a tintába. Ugye csináltak ilyet például, hogy kristályibolyából és malahid zöldből ezeket összekevered, akkor az kéket ad. És akkor így lett a kék tinta. Most, hogy kék tintát beáztatod, vagy kezeled, akkor előfordulhat az, hogy átmegy és szétszívódik. És lesz például egy ilyen lila udvar, a közepe meg zöld. Vagy esetleg kék marad. De egyik se kellemes, főleg akkor, amikor a muzeógusnak vissza akarod adni. De erre vigyázni kell. Ugyanezt tudja produkálni a golyóstól írás is. Emigrál. Nem emigrál, csak migrál a festék a papírrostokon. No hát, hogyha belegondolunk, hogy a 19. század eleje az lúdtól, és hát mindenfélével lehetett faluhelyen írni, ha valaki írni akart, mert hiszen azért Mária Terézia óta kötelező volt, tankötelesség volt, tehát azért írni eléggé tudtak az emberek. Na de mégis, ugye a városon elég hamar elterjedt a mártogatótól, sőt, hát biztos, hogy Tiszaladányban tanító úrnak is volt. Gárdonyi Gézának is biztos volt. Sőt, lehet, hogy egy idő után voltak ezeknek az embereknek már töltőtollai is. A század végére már azért nagyon sok ilyen használtak írógépet. A 20. század meghozta a maga nagyszerű eredményeit és a maga nagyszerű rombolásait is. és ezzel nem akarok nagyon sokat foglalkozni, de igazából ugye golyóstól, meg filctollak, meg mi minden, most pedig a 21. században eljutottunk odáig, hogy ezek igazából lassan már nem kellenek, mert mindenki a klaviatúrát csapkodja, és saját maga intézi a nyomtatást is. Én ezzel szeretném megköszönni, hogy hallgattak. Itt van az az irodalomjegyzék, amit én használtam. Én egész biztos, hogy sokkal bővebbet lehetett volna összeírni, és itt pedig van néhány elérhetőségem. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, ez lenyűgöző volt szerintem mindnyájunknak, és csak még szeretném hallani legalábbis.